A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Raskó György agrárközgazdász van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy bejött. Azért kértem, hogy beszélgessünk, mert a Facebookon követhetően, hogy Ausztráliában töltött egy pár hetet, és hát jó szokásához híven el is kezdett egy sorozatot, amiben Ausztráliáról beszél, és főleg a mezőgazdaság, ami engem érdekel. Több szempontból is, ugye az ausztrál földeknek körülbelül 55%-át használják föl legeltetésre, művelésre, erre-arra. Óriási országról beszélünk, aminek egy része lakhatatlan és megművelhetetlen. Tehát nagyon észnél kell lenni ennek a ágazatnak, hogy ne csak megéljen, hanem olyan hihetetlenül sikeres legyen, mint amennyire sikeres. És hát itt vannak nyilván azért ezt a sorozatot tanulságok, amik a magyar mezőgazdaságra is levonhatók. Tök más kontinensről van szó, persze más időzónákról, de azért mégis a klímaváltozás ugyanúgy érinti, mint a magyarokat, és hát nem lehet tudni, hogy a mi lehetőségeinket a klímaváltás mennyire szűkíti, vagy éppen tágítja. Azt se lehet ennek következtében tudni, hogy azok a tanulságok, vagy különféle hatások, amik máshol vannak, azokat pontosan honnan lehet levenni majd. Tehát például Ausztráliából is lehetséges, ugye?
Igen, Ausztrália szintén szenvedője a klímaváltozásnak, plusz még ott ráadásul az ózonlyuk is időnként megjelenik Ausztrália fölött, tehát ez konkrétan azt jelenti, hogyha valaki nem vigyáz, akkor negyed óra alatt úgy leég, hogy akár égési sérülése is lehetnek. Tehát a tengerparton, vagy az óceán partján azt tapasztaltam, hogy egyre nagyobb hányadban ruhában, tehát trikóban, újas trikóban fürödnek a gyerekek, pont azért, hogy ezt a leégést megelőzik. Tehát van egy jelentős ilyen időjárás, éghajlati probléma, ami az ausztrál gazdaságnak, mezőgazdaságnak azért komoly fejtörést okoz, de azért, ha nem is tudatosan, de láthatóan készültek erre, hiszen azt tapasztaltam, hogy az ország, ami egy hatalmas, egy kontinensnyi ország, de voltam a nyugati részén, tehát Perth környékén, voltam a keletén, Cairns és az esőerdővidékén, és hát Queenslandbe, Új-Dél-Walesbe, tehát Sydney környékén úgy szintén, és azt tapasztaltam, hogy mindenütt, ahol folyó van, ahol víz elérhető, ott az öntözéses infrastruktúra már ki van építve. Tehát csatornák, teljes öntözési infrastruktúra olyan szinten, hogy például a szőlők, és hát Ausztrália nagy bortermelő, minden szőlőtőként csepegtető öntözéssel gyakorlatilag az időjárástól, esőtől függetlenül be tudják állítani azt a szükséges csapadék vagy vízmennyiséget, ami a szőlőműveléshez úgy tűnik, hogy elengedhetetlen, persze nem csak ott, nálunk is így lenne.
Hát ezt gondolom irigykedve hallják Magyarországon, hát főleg a vízügyi szakemberek, mert hát több mint 20-25 éve könyörögnek mindenféle színű kormánynak, hogy a magyar vízgazdálkodásra tessék költeni. Ugye, aminek a levét egy-két éve megittuk, amikor az a nagy szárazság bejött, és gyakorlatilag kiderült, hogy az öntözőrendszereink vagy eltömődtek, vagy nem is épültek ki soha. És hát akkor kellett bevallani azt is, amit az ország addig nem vett nagyon figyelembe, hogy a vízünk a rossz csőrendszerek, régi csőrendszerek miatt több mint 30% egyszerűen elfolyik. Tehát használhatatlan.
Hát igen, Magyarország egyébként pazarló és bűnös módon rosszul bánik a rendelkezésre álló víz mennyiségével és annak felhasználásával. Az, hogy egy olyan ország, amelyben egyébként a föld minősége, a talajok szerkezete, a humusztartalom messze az európai átlag fölött van, hogy ebben az országban, ahol a bejövő csapadék mennyisége kevesebb, mint amennyi kimegy az országból. Hát ilyen szégyen a világ egyetlen egy országában sincs, ahol komolyan foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. Sajnos mi ezek közé tartozunk. Az ország területe, mezőgazdasági területe körülbelül 30%-ban könnyedén öntözhető lenne. Ehelyett 4-5% az öntözött terület aránya, ami hát egészen elképesztően gyenge teljesítmény.
Ez mennyi is Ausztráliában? Több mint 70%?
Ausztráliában, gondoljuk végig, hogy az ausztrál gazdaság, ebben benne van a bányászat, ipar és a lakossági fogyasztás, a mezőgazdaság egymaga a teljes éves vízmennyiség 72%-át használja fel. 72%-át. Magyarországon körülbelül a 6%-át. Tehát, hogyha megint összehasonlítást teszek. Ami azt jelzi, hogy az ausztrálok századok óta, de legalábbis az utóbbi 50-60 évben szisztematikusan építették ki azt az infrastruktúrát, amely a klímaváltozással szemben azért valamiféle alternatívát kínál az ottani gazdálkodóknak.
Igen, hát azt állítják tudósok, persze nem nagyon lehet ezt tudni, hogy 1788 előtt, amikor az első angol telepesek megérkeztek, a helybeliek, a őslakosok is folytattak mezőgazdasági munkákat, hogy öntözési rendszereik voltak, vagy nem voltak, ez ma már kideríthetetlen. Minden esetre a 18. század végén, amikor megérkeztek az európaiak, akkor egy csomó mezőgazdasági technikát hoztak magukkal. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, Ausztráliai jól járt, mert nem kellett újra fölfedeznie semmit, hanem készen kapta azt, amit Európa már kitalált. Ezt kapta egyébként Amerika is. Vagy ezt kapta mondjuk a 1940-es évek végén Izrael, szintén megkapta azt az európai tudást a kivándorló emberek személyében, amit hát egyébként évtizedek alatt több generáción keresztül kellett volna megszerezni. Én azt olvasom, hogy nagyon változatosan alakult aztán az ausztrál mezőgazdaság sorsa, mert volt egy ilyen gyapjú korszak, ez a 19. század, aztán a 20. század első felében a tejtermékek lettek, divatosak, úgy értem, hogy nagyon sokat tudtak ebből eladni, gondolom azért is, mert akkor bejöttek már a hűtőrendszerek, tehát tudtak szállítani, és ma már ott tartanak, hogy Brazília után a világban a második helyen állnak a marha exportban.
Igen, és ráadásul ugye egyrészt a 425 millió hektár mezőgazdaság terület, ami hát hasonlítsuk össze a mi 5 millió hektárunkkal, tehát ez jelzi ezt a elképesztő különbséget, 80-szorosan nagyobb a mezőgazdasági területük. Ennek jelentős része az igazából ilyen ősgyep, őslegelő, amin semmiféle infrastruktúra nincs, azon túlmenően, hogy körbe van kerítve. Tehát ott a dingóktól és részben a kenguruktól és más krokodiloktól, hogy például konkrét dolgot mondjak, azért próbálják védeni a gazdák a saját állatállományukat, de emellett van 45 millió hektár öntözött legelőterület, 45 millió hektár, ahol okos öntözési rendszerek vannak, és gyakorlatilag ott úgy tudnak legeltetni, hogy egész évben zöld fű van, és hát ezt magam is tapasztaltam, elképesztő mennyiségű állat legel, ugye eleve a jó állománya darabszámra több, mint a lakosság, ugye 23 millióan élnek mindössze ezen a földrészen, ennél több, tehát olyan 25 millió a jó állomány, és hát körülbelül olyan 17-18 millió a szarvasmarha állomány, ami ilyen kis lakosság létszám mellett, még ha minden nap sztéket vagy marhahúst esznek is az ausztrálok, akkor is óriási mennyiséget lehet exportálni, és hát exportálnak is, elsősorban Japán, Kína és Dél-Korea felvevő piac. Mindhárom piac nagyon igényes. Amíg hozzáveszem az egyéb országokat, Vietnám, például Fülöp-szigetek, vagy éppen Indonézia, oda megy az olcsóbb hús, az igazán extra minőségű pedig az előbb említett országokban, és hát ezek a öntözési rendszerek ben, amit én tapasztaltam, ugye több ezer kilométert utaztam mezőgazdasági területen, plusz ausztrál agrárszakértőkkel találkoztam, tehát farm management specialistákkal, volt is egy ilyen konferencia, amin részt vettem, mert őket meg az érdekelte, hogy mi van az Európai Unióban, és hát az előadásom után azért inkább megnyugodtak, hogy hát akkor a Unió továbbra se lesz nekik különösebben komoly ellenfél a világpiacon. Ugye Ausztrália mezőgazdasága végtelenül egyszerű a bürokrácia oldaláról közelítve. Egyrészt igazából nincsenek korlátok. Földet mindenki annyit vesz, amennyit akar, ha 10 000 hektárt, akkor annyit, ha 20 000, akkor annyit. Ha külföldi befektető hasonlóan megteheti, nincsen birtokméret, nincsen földhasználati korlát. Tehát van egy szabad verseny, ami gyakorlatilag érvényesül, és engedi azt a szelekciót a farmerek között, hogy aki jobban spekulál, szorgalmasabban dolgozik, jobb termékeket állít elő, az bizony előbbre jut azzal szemben, aki ezt nem teszi. Miért? Azért, mert a támogatás nulla. Tehát nem a támogatásból él az ausztrál gazda, nincs földalapú támogatás, ami miatt ugye itt Európában a rosszul gazdálkodók is ragaszkodnak a földhöz, mert ugye kapja ingyen és bérmentve a földalapú támogatást, Ausztráliában ilyenről szó nincs, de egyben ez azt is jelenti, hogy a bürokrácia is minimális.
Bocsánat, csak hadd idézzem önt a egyik írásából. Azt mondja, hogy az Unióban a támogatási együttható az kb. 35-38%.
Jelen pillanatban, igen.
Nagyon sok.
Hát nagyon sok, azért van ennél két ország, három országgal még ennél is magasabb. Egyesült Államokban hasonlóan nagyon magas a mezőgazdasági, pontosabban az élelmiszergazdaság támogatása. Persze van egy hatalmas különbség, hogy az Egyesült Államok a úgynevezett food stamp formájában adja a támogatást, tehát élelmiszerjegyeket bocsájt ki a szegény amerikai családok számára. Tehát ott a keresletet ezzel élénkítik, de nem ezt a pénzt nem a termelő kapja meg, a termelő az termel a normál körülmények között. A termelési költségeihez viszonyított támogatási szint az mindössze 10%, tehát jóval alacsonyabb, mint nálunk, de valóban az élelmiszerjegyen keresztül Amerika segíti az élelmiszergazdaságát. A Japánban még ennél is magasabb a mezőgazdasági termelés támogatottsága, és amit idáig én sem tudtam, vagy legalábbis nem figyeltem oda, rögtön utána Kína következik. Kína a mezőgazdaságát elképesztő módon támogatja, tehát hogyha euróban nézzük, akkor a Kína mezőgazdaságnak körülbelül olyan 100 milliárd eurónyi támogatást ad évente, ami azért egy komoly versenyelőny, és nem véletlen, hogy nagyon sok kínai mezőgazdasági termék otthon a világpiacon, egyértelműen ennek a magas támogatottsági szintnek köszönhető.
Hát ezt csinálják egyébként az iparukkal is. Tehát amikor eljön egy kínai, mit tudom én, autógyár, teljesen véletlenül Szegedre talál oda valamiképpen, és olcsóbban fogja adni egy időben a maga autóit, mint amire az európai autóipar képes, akkor ott van a kínai állam. Hát pontosan ez egészen szemérmetlen támogatottság az oka annak, hogy az Európai Unió folyton abban a kényszerben van, hogy akkor most kereskedjünk Kínával, vagy nem kereskedünk. De hát nem nagyon tehetik meg, hogy vegyék komolyan.
Térjünk vissza a támogatás, hogy ott nincs támogatás, az még milyen plusz előnyökkel jár. Egyrészt adminisztráció egészen minimális, nem És ennek az ellenőrzése is az, hogy mire használja fel az európai gazda az uniós pénzeket, erre fordított a személyzet és annak a fizetése, meg a dologi költségek elképesztő nagyságrendűek. A teljes mezőgazdasági támogatásnak körülbelül 12%-a elmegy arra, hogy az alkalmazunk embereket, akik ezeket az ellenőrzéseket elvégzik. Hát ilyen Ausztráliában nincsen. És még egy hatalmas előny, hogy azáltal, hogy nincs az, mint például Magyarországon, hogy a traktor mellé adunk állami uniós támogatást, vagy éppen egy istálló felépítéséhez, és akkor rögtön a beszállítók ezt beépítik az árba. Hát úgyis kapja az uniós pénzt, akkor drágában adom neki. Ezt most tetten értem, megnéztem, hogy Ausztráliában ugyanaz a John Deere traktor, vagy más betakarítógép, vagy éppen tárcsa, vagy eke, stb. Mennyibe kerül, és megdöbbentve tapasztaltam, hogy sokkal olcsóbb, mint nálunk. Pontosan azért, mert itt a beszállítóipar az uniós támogatás jelentős részét magának leszedi. Ott meg miután szabad verseny van, nincsen ilyen támogatási forma, ezért ott ők kénytelenek alacsonyabb áron értékesíteni ugyanazt a kombány traktor, mint amit például Magyarországon.
Említette, hogy a 23 millió ember ugye azt a termék mennyiséget, vagy termény mennyiséget, amit előállítanak évente, akkor se tudná elfogyasztani, hogyha háromszor annyian lennének. Ez azt jelenti, hogy ugye Ausztrália talán már a kezdetétől fogva is nagyon exportorientált ország volt, hiszen ezt mutatja az, amit az előbb felsoroltam, hogy hol a gyapjú dominált, hol a különféle tejtermékek, aztán a marha. 1788 előtt előttől ez az állat nem is létezett Ausztráliában, már még nem voltak marhák. Tehát folytonosan a külvilágnak igyekeznek eladni a termékeiket.
Pont ez a lényeg. Egyébként a teljes termelésnek 75%-a megy jellemzően exportra. Tehát amit megtermelnek, annak 75%-a export, többi hazai ellátást szolgálja. És az exportnál nagyon lényeges dolog, hogy ők a szabadkereskedelem, agrár szabadkereskedelemnek az élharcosai voltak, és próbálnának ma is azok lenni Új-Zélanddal együtt. Hát nem véletlen, hogy most ellátogattam Cairns-be is. A Cairns-i csoport 1987-ben alakult meg. Ebben benne volt Brazília, Argentina, Uruguay, Új-Zéland, Ausztrália, és még egy ország Európából, gondolom, kitalálja, hogy mely ország lehetett ez, Magyarország. Magyarország elment Cairns-be, csatlakozott az uruguayi fordulóhoz, a szabadkereskedelem, agrár szabadkereskedelemnek élharcosa volt, úgy, hogy közben egy KGST millióben tevékenykedett.
De hát akkor már hátráltunk az ajtó felé.
És ez egy ilyen hátrálás volt, és tehát mondom, 87-ben mi ehhez a csapathoz csatlakoztunk, ugye az ausztráloknak az az érdeke, hogy a mezőgazdasági támogatások a világ többi országaiban is épüljenek le, mert úgy gondolják, hogy akkor
az ő pozícióik az jobb lesz, mint a kínaiaké.
Igen, de közben változott a világ, ugye azelőtt például Kína nem tudott importálni minőségi élelmiszert, egy szegény ország volt a 80-as években, mára egy olyan középosztály és felső középosztály jött létre, ami gyakorlatilag a legjobb minőségű termékek iránt támaszt keresletet, és Ausztráliának az ölébe hullott ez a hatalmas kínai minőségi piac. Hozzájött kisebb mértékben nyilvánvaló Szingapúr, Dél-Korea, de azért Japánnal együtt már szintén egy hatalmas felvevőpiac, és ez a minőségi élelmiszer iránti igény kötelezően elvitte a saját termelésüket is minőségi irányba. Ők maguk saját szuverén döntésből kezdtek el egyre kevesebb vegyszert használni, és szép lassan tértek át azokra a technológiákra, amelyek kvázi biotermelést jelentenek, és organikus termékek előállítását, csupán azért, mert a piac ezt kérte tőlük.
Hát azért volt egy nagy versenytársuk, ha már éppen a marháknál tartunk, Japán, ugye? Hát a fantasztikusan drága, az igazi vagyú marhákról beszélek, nem ezekről az utánzatokról, amik Európában vannak, pláne Magyarországon, amik hát valamennyire vagyú, de inkább nem olyan nagyon vagyú, stb. Most ebbe nem tudunk belemenni, de hát az az igazán, igazán minőségű marhának számít. Mondjuk az ára is gyönyörű.
Ausztrália ugyanezt előállítja, tehát minden étterembe kapható, tehát ha valakinek ez a kérése, akkor vagy marhából kéri a sztéket. Én nyilvánvaló én is megkóstoltam, és határozottan állítom, hogy a sima ausztrál Angus Aberdeen marhának a sztékje, az olyan tökéletes és olyan csodálatos, hogy igazából nem kell annál jobb. Nagyon-nagyon nehéz különbséget tenni a kettő között, mind a kettő tökéletes, ezt tudom mondani.
A másik pedig, hogy most már jobban érti az ember, mert hogy ugye a Kínába irányuló ausztrál marhai export az nagyon fontos, és rengeteg pénzt jelent, hogy amikor a Covid idején az ausztrál kormány eldöntötte, hogy na jó, akkor egy független vizsgálatot indít, hogy honnan indult el a Covid, mire Peking abban a pillanatban egy csomó ausztrál terméket kitiltott a piacáról. Mondta, hogy ez a kifejezések, hogy független, meg hogy honnan jött, meg hogy mi ez a nagy érdeklődés, stb. Hát tudjuk, hogy ez hogy van. És hát ezt Ausztráliának tudomásul kellett vennie, hogy ő függő viszonyban van Kínától.
Igen, ez kétségtelen tény, hatalmas ország Kína, és hát ez egy mellékszála a dolognak, ezt elképesztő mennyiségben próbálnának kínaiak átköltözni Ausztráliába, tehát Ausztrália hihetetlen vonzó. Nem csak Kína számára, a vietnámiak, fülöp-szigetiek, indonézek is nagyon-nagyon szeretnének Ausztráliába átelepülni, tehát ott is a maga a migráció azért az egy komoly gond, hogy ugyanis nekik munkaerőre szükségük van, ugyanakkor csak olyan embereket akarnak beengedni, és ez a mai ausztrál gyakorlat, hogy aki dolgozik, az jöhet, de olyan ingyen, vacsora ingyen, ebéd, stb. Az nincsen. Viszont azok, akik adott területen jó szakmunkások, és legyen szó vízvezetékszerelőről, vagy éppen informatikusról, azok esetében az ausztrál munkavállalási lehetőség az viszont egészen könnyen megoldható, különösebb gondot nem okoz.
De ez nem letelepedési engedély, ugye?
Az nem jelenti azt, és kiderül 5-6 év múlva, hogy ő továbbra is a ausztrál gazdaságnak értéket termel, és ugye ennek megvannak adóhívek, nem sorolom tovább, hogyha azt látják, hogy az illető a különböző adóit megfelelő összegben és arányban befizette, akkor az ausztrál állampolgárságnak különösebb akadálya nincs.
Hát nagyon nem szép dolog, amit most idézni fogok, mert ugye az embernek más képe van, hát bár nem is tudom, azért az Amerika kép annyira megváltozott már, hogy igazán sokat karcolni rajta már nem igen lehet. Szóval New Yorkban hallottam én a Columbia Egyetemről azt, hogy van egy nagyon érdekes, idézőjelben mondom, kitétel, ami szerint az Ázsiából, Távol-Keletről jövő főleg kínai diákoknak a számát nagyon szigorúan szabályozzák. Mert mondta ezt egy ottani professzor, ha nem lenne ez a gát, akkor tulajdonképpen már az amerikai egyetemeken mindenhol kínaiak lennének. Ez a kínai felső középosztály, amelyik megengedheti magának azt, hogy Amerikában tanuljon, miközben az amerikai családok jó része nagyon nem engedheti meg magának, hogy a fiúk, lányok ott tanuljon, hiszen ez az amerikai válságok közül az egyik legfontosabb, hogy hogyan fizetik vissza azokat a kölcsönöket, amiket a tandíjként ugye be kellett fizetni.
Hát Ausztráliában egyszerű a dolog, eszméletlen drága az egyetem is, a főiskola
hát
is.
Amerikában
se. Ott se volt só, de azért ott vannak azért rengeteg összedni, nem sorom tovább. Itt bele kell nyúlni a zsebbe, ahhoz, hogy valaki megfelelő színvonalú iskolába tanulhasson. Nagyon sok magyar családdal is találkoztam, akiknek a gyerekeit, egyiknek kettő, másiknak három gyereke jár jelen pillanatban ausztrál különböző iskolákba, és bizony ennek a például a három gyerekes család éves költsége, amit oktatásra költ, az meghaladja 20 millió forintot. 20 millió forintot, tehát, vagy annak megfelelő ausztrál dollárt. Megteheti, mert ennek itt is a család fő egy olyan tudással rendelkezik, ami extra, amire Ausztráliának szüksége van. Bankbiztonságtechnika, ebbe specialista az illető az egyik nagybanknál, és hát az ilyen specialistákat nagyon is megfizetik. Önmagában jövő is Ausztráliában az alapelv az, hogy nagyon magas fizetéseket adunk, tehát az átlag keresett kerekítve 100 ezer dollár, tehát 23 millió forint, hogyha ezt lebontom egy hónapra, hát azért...
Ausztrál dollárról van szó, persze, igen.
Bocsánat, 23 millió forintnak megfelelő ausztrál dollár, ugye a 100 ezer jön ki. Adószint az magas, tehát aki ott 1 millió forint körül keres, annak már az 1 millió forint fölötti rész adóterhe 45%, tehát erősen progresszív. De hogy konkrét számot mondjak meg én, tehát aki 100 ezer ausztrál dollárt keres, annak 23,5% a halmozott adó szintje, SZIA szintje. Azért nem olyan tragikusan magas, azért mindenképp jelentős, viszont a nettó jövedelme így is 1,3-1,4 millió forint havonta, de ez az átlag. Akinek ilyen mérnöki tudása van, informatikus, azoknak a jövedelme bizony 30-40 millió forintnak megfelelő ausztrál dollár évente. Ebből azért, hogyha dolgozik a feleség is, akkor a 20 millió forint körüli oktatást, tandíj, stb. Azért azt ki tudja fizetni.
Hát az egyik szülőnek elviszi a pénzét, de a másiknak a jövedelmében meg lehet élni. Ezt korlátozást egyébként azért hoztam szóba, hogy megkérdezzem, mármint a amerikai egyetemeken a távol-keleti diákok létszámának a korlátozását, hogy megkérdezzem, hogy Ausztráliában is vannak-e ilyen korlátok, hogy azt mondják, hogy ennyi és ennyi embert akarunk beengedni, és hát főleg a kínaiakkal az a helyzet, mint volt a 19. század végi Amerikában, Kaliforniában jelesül, hogy ott 50 évig nem engedtek kínai embereket letelepedni, mert azt mondták, hogy ha ez nincs, akkor ez egy új Kína lesz, és gyakorlatilag ki fog válni az Unióból.
Kínai inváziótól komolyan félnek, tehát vannak ilyen korlátok. Tehát, hogyha az ember csak olyan városokban, mint Melbourne, vagy Sydney, vagy Brisbane körülnéz, hogy olyan kínai negyedek vannak, ami, hát én megértem, ugye Sydneynek ráadásul ott van a turista, hát ilyen centrum közepén ott van a kínai negyed, és bizony ez a kínai negyedben, hát a turistákat leszámítva más nem látni, csak kínaiakat, óriási külön város, ami a Sydney belül van. Tehát azért már egy kicsit ilyen már utána van. Tehát ez a probléma korábbról ered. Ma fékezni, korlátozni próbálják, de hát nem egyszerű. Például, ami meglepő volt számomra az ottani beszélésekből, hogy emiatt ők az európai bevándorlókat sokkal hamarabb és szívesebben látják, így például Magyarországról is. Elképesztő mennyiségű magyar vándorol ki Ausztráliában. Most körülbelül már 120 ezer a létszámuk, és ezeknek a nagy része nem az, akik kimentek 47-48-ban, meg aztán 56 után, hanem ezek az elmúlt évtizedben mentek ki családostól ezer számra egyébként. Ilyen családokkal is találkoztam, és hát ők azt mondják, hogy ha neked biztos tudásod van, és látják azt, hogy szorgalmasan dolgozol, fizeted az adót, akkor nagyon egyértelműen békén hagynak, sőt, segítenek abban, hogy ausztrál társadalomba beilleszkedjen az illető.
Igen, állítólag nagyon sokan mentek Erdélyből oda. Erdélyből két irány volt, az egyik Skandinávia, másik pedig állítólag Ausztrália, de hát én ezt hallottam, nem tudom ellenőrizni. Viszont van egy nagyon nem a mezőgazdasághoz tartozó kérdésem, nem tudom, hogy ez megválaszolható-e. Hogy tudnék, ugye most Kínával van egy olyan versenyfutása Amerikának, hogy ki dominálja, vagy mekkora részét dominálja az úgynevezett kínai tengereket, ez persze egy ilyen kínai megfogalmazás. Más szempontból ez egy olyan távol-keleti, hát hogy mondjam, csak terület, amit Ausztrália, Fülöp-szigetek, Vietnam, Kína, és hát persze az Egyesült Államok is megpróbál valamennyire ellenőrzés alá vonni, és ebben Ausztrália ugye teljesen egyértelműen az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia, meg plusz még ott van Franciaország is valamilyen módon társa. És hát kérdés, hogy ezt Kínával kapcsolatban hogyan engedheti meg magának?
Hát kezdjük azzal, hogy Ausztráliában a katonák megbecsülése, a hadsereg, vagy legyen az tengerészet, szárazföldi, vagy légi parancsnokság, elképesztő magas szint. Az presztízs, tehát katonatisztnek lenni ott, egyértelműen presztízs, és hát az, hogy ők részt vettek Európa megvédésében első és második világháborúban, de még korábbi időszakban, ugye Gallipoli ütközetben rengeteg ausztrál, nagyon sokan meghaltak Ausztráliában, ausztrál katonák, mindenütt ott van ennek az emléke, tehát ott ezt ápolják, és egyetemben egyfajta tisztelet övezi a katonaságot. Nagyon erős hadserege van Ausztráliának, és jól képzett professzionális hadseregről van szó, amely ugye az ASEAN, a NATO-val való szoros kapcsolat révén is, tehát az Egyesült Államokhoz való közvetlen katonai kötődés okán is azért ugyanazon a technológiai szinten van, amint például az Egyesült Államok.
Menjünk vissza a békésebb agrárvizekre. A farmokat említette, és hát az egyik Facebook bejegyzésében írja is, hogy hát gyakorlatilag a birtokméretek hát egy picit nagyobbak, mint a világ nagy mezőgazdasági országaiban. Az átlagos gazdaság mérete a szántóművelési ágban 4700 hektár, marha és juh ágazatban, ahogy legeltetnek, tehát nagy területek ellenek, 10 000 fölött. Ez komoly. És említni még azt, hogy az ausztrál agrár statisztika a 20 hektárnál kisebb birtokokat hobby farmsnak nevezi. Szóval egy ilyen játék, vagy hétvégi.
Ez hétvégi kistelek. Körülbelül 60 ezer ilyen hobby farm van, amit megnéztem a gazdasági teljesítményüket, ez a 60 ezer hobby farm termelési értéke több, mint a magyar mezőgazdaság teljes termelési értéke, tehát azért ez úgy hobby farm, hogy azért ott sokan közülük intenzív termelést. Ez csak egy statisztikai szám, igazából 100 hektár alatti területet az ott kisbirtoknak számít, ugye az Unióban 23 hektár az átlagos birtokméret, és most van a lényeg, hogy Ausztrália mezőgazdasága azért ilyen hihetetlen fejlett és termelékeny, mert a legmodernebb technológiát használják, mert föl tudja szívni az értelmes embereket, tehát ott miután az ausztrál farmer gyereknek a jövedelme nagyobb, mint az iparban városokban dolgozó esetleges baráti társasága, ezért egyben vonzó is ez a tevékenység. Tehát van egy, ami Európában a farmokról való menekülés jelent. Miért menekülnek a fiatalok a európai farmokról? Mert kicsi a mérete, nem azért, mert az nem hatékony, hanem nem tud bővülni. Nem lehet rajta akkora jövedelmet megtermelni, ami legalább megközelítené a iparban, mondjuk például Bajorországot, ha nézem, Bajorországban valaki választhat, hogy mit tudom, elmegy a BMW gyárhoz dolgozni, semmiféle bonyolult munkával keres 4500-5000 eurót, ugyanezt a mezőgazdaságban képtelenség elérni az átlag számára, mert kicsi a birtok, ez a probléma. Ausztráliában abszolút nincsen ilyen, ezért aztán az ausztrál farmer optimalizálni tudja a ráfordításait, olyan traktorokat vásárol, olyan technikát épít be, ami annak a gépnek a kihasználtságát maximálisan lehetővé teszi, és így fordul elő az, hogy az ausztrál mezőgazdasági termelők termelékenysége az gyakorlatilag a holland szint azonos, ami a világ első. Ugye Hollandia ebbe abszolút utcahosszan elő van, ők nagyjából olyan 17-18 ezer eurónyi termelési értéket megcsinálnak egy hektára vetítve, tehát ez területi termelékenység Hollandiában persze utcahosszan magasabb, de már munkaerőegységre vetítve majdnem Ausztrália ott van, ahol a holland szint. Hogy a magyarral összehasonlítva, mert ugye én is kíváncsi voltam erre, hát egész megdöbbentő szám, többször utána számoltam, 11-szer termelékenyebb az ausztrál gazda a magyar gazdánál.
Jó, tehát ugye azt többször megállapítottuk azt a nagyon bölcs és nagy igazságot, hogy Ausztrália sokszor nagyobb, mint Magyarország, és ez is fölveti azt a kérdést, hogy ez a 11-szeres érték, ez így rendben van, mert a méretek ezt igazolják, vagy nem kéne ennek 11-szeresnek lenni azért?
Hát nem kellene, tehát én azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdasággal az is sok probléma van, például az, hogy mi költségoldalról nem vagyunk igazán versenyképesek, mert kicsi a teljesítmény, az egyfőre jutó teljesítmény. Ausztrál farmer, bocsánat, mezőgazdasági munkás, a farmeri jóval többet keres, mezőgazdasági munkás keres havi nettó 1,4 millió forintot. Ami hatalmas összeg ahhoz képest, hogy Magyarországon mennyit keresünk. De mivel a termelékenysége ugye utcahosszan magasabb, ezért a fajlagos bérköltség az adott termékre vetítve kisebb, mint Magyarországon.
Ez a farmok méretét illetően Magyarországon hogy néz ki? Ugye mondta, hogy hát nincs hova bővülni, ennek következtében igazából az optimális méretekkel probléma van, vagy pedig még magyar viszonyok között is azok a birtokok, amik kiépültek, ezek túlságosan kicsik, és akkor tulajdonképpen egy vita közepére kerülünk, ami már több mint 15 vagy 20 éve folyik, hogy mekkorák legyenek a magyar mezőgazdasági termelőegységek. Mennyire legyenek ezek családiak, vagy nem családiak, stb. De hogy nincs-e túlságosan elaprózódva a magyar mezőgazdasági termelés?
Mert Magyarország is, de más uniós tagországban is ez a föld alapú támogatási rendszer rendkívül sok kárt okoz. Tehát, hogy konkrét legyek, miután ez a pénz, tehát a közvetlen jövedelem támogatás döntően növénytermelési tevékenységhez kapcsolódik, tehát ahhoz, hogy valaki buzát, kukoricát, napraforgót, repcét termel, ezek mind extenzív növények. Ebből adódóan a földalapú támogatás, aminek az összege most ugye 85 ezer forint körül van a hektáronként, attól függ, hogy milyen árfolyamon számolják. Ha van valakinek 100 hektárnyi területe, akkor 8,5 millió forint földalapú támogatásban részesül, ami csak úgy jön, tehát ezért igazából nem kell tenni semmit. Akinek ennél kevesebb területe van, az is kapja ezt a 85 ezer forintot hektáronként, és hát bizony miután rengeteg szegény ember él a falun, akinek valamennyi kis földje van, ragaszkodik hozzá, mert a szegényes életmódját és jövedelmét kiegészíti azzal, hogy ez a támogatás minden évben jelentkezik. Ezért azok a magyar gazdák sem adják el a földterületet, meg használatba se engedik át, akik egyébként nem fejlesztik a gazdaságokat. Eszük ágába sincs fejleszteni, és ez a magyar agrár termelőknek 85%-ára igaz. Tehát 15% van, akik a kapott támogatásokat bővítésre, fejlesztésre fordítják, a többi pedig föléli gyakorlatilag olyan, mint egy szociális juttatás. Tehát ebből a magyar mezőgazdaság sokat nem profitál. Az ott élő egyén az profitál belőle, de maga a magyar agrártermelés nem. Ez rendkívül rossz arány, és persze ugyanez a probléma létezik Bulgária, Románia, Lengyelország, és tehát persze
talán még Franciaországban
is. Tehát nagyon sok gazda nem fejleszt, hanem föléli azt a pénzt, amit kap az Uniótól. Ugye Ausztráliában ilyenről szó sincs, ebből adódóan ott csak az marad meg a mezőgazdaságban, aki folyamatosan fejleszti a gazdaságát, növeli a termelékenységét, és gazdaságos termelési szintet tart föl.
Hát, hogy mondjam, csak amikor az embernek eszébe jut, hogy a kormány hivatalos megnyilvánulásai a magyar mezőgazdaság egészen fantasztikus növekedéséről és kilátásairól, hogy hangoznak, akkor elég különös ezeket a szavakat hallani. Hát itt ugye lenne egy kis diszkrepancia a kettő között.
Igen. Ugye most még egyet azért hozzátennék. Találkoztam egy magyar fiatalemberrel, nagykőrösi egyébként az illető. Most kint dolgozik egy farmon Ausztráliában. Itt Magyarországon is egy ottani gazdaságban volt, alkalmazott egyébként, de speciális tudása van konkrétan tehát tehenészetben dolgozik az egyén, és ez az ember egyik napról a másikra ugyanazt a termelékenységi szintet tudja hozni, amit az ausztrál kollégája.
Tehát semmiféle erőfeszítésben nem kell semmi megugrani.
Nem kell. Igen.
Tehát Magyarországon is megugrana, ha a körülményei olyan, vagy rákényszerítenék.
Igen.
Hát elég szomorú. Itt a másik, amiről beszélnünk kell, itt a műsor vége felé lassan, ez pedig a klímaváltozás, hogy ez Ausztráliában mit jelent, és Magyarországon mit jelent, illetve valahogy úgy próbáltam ezt megfogalmazni, hogy nem tudjuk, hogy ez szűkíteni vagy tágítani fogja a magyar mezőgazdaság lehetőségét, de hát ugye mindenre föl kell készülni, hát az ausztrál példa is ezért lehet hasznos, vagy nem, hát majd meglátjuk természetesen. Na most azért Ausztráliával kapcsolatban is, ahogy olvasom, nagyon komoly fenyegetéseket fogalmaznak meg szakértők, tehát például, hogy egyre szárazabb időszakok jönnek azokra a területekre, ahol ezek a termelések egyáltalán lehetségesek, és az ausztrál export nagyon komolyan csökkenni fog. Na, de mivel a klímaváltozás nem abból áll, hogy szárazabb lesz a világ, és az időjárás kegyetlenül forró, hanem hogy részint kegyetlenül forró, hogy száraz lesz, részint pedig olyan áradások és esők jönnek, amik viszont a maguk módján fognak majd pusztítani. Ez egy 2023-as cikk, amit én olvastam, ez egy egyel korábbi évet idéz, ahol az áradások következtében komoly hiány állt be Ausztrália bizonyos részein, zöldségből, gyümölcsből, és hát a Covid ugye az nem a klímaváltozással kapcsolatos, de ott meg elmaradt a külföldi munkaerő, és ott meg előállt az, ami Magyarországon már régen, hogy hát nem termelünk ribizlit, mert nincs, aki lesz egy, hát ott se volt.
Hát szóval sok minden. Ez alatt a rövid idő alatt, 3 hét alatt tapasztaltam a tüzet és az áradást is. Amikor megérkeztünk Perthbe, akkor éppen Perthtől északra több ezer hektár erdő égett, és félelmetes füstfelhőt okozott, ami a tucatjába kellett törölni a repülőjáratokat, mert olyan volt időszak, amikor a szél pont a repülőtér felé fújta ezt a hatalmas fekete füstöt. Mi akkor értünk ki a repülőtérre, mert onnét repültünk át Cairnsbe, ami ugye az ország keleti részén van, és hát majdnem a mi gépünk is ott maradt a kifutópályán, aztán nagy nehezen adtak felszállási engedélyt, de félelmetes volt, hogy ezen a füstködön átrepült a repülő. Tehát a hatalmas tüzek vannak. Egyébként csak érdekességét mondom, hogy Ausztráliában az önkéntes tűzoltó hálózat elképesztő magas szinten van. Minden faluban halálprofi felszerelt, tehát a berendezésekkel, eszközökkel és személyi állománnyal, önkéntesekkel felszerelt csapat van, és minden faluban vagy településen ki van írva körülbelül 1-2 kilométerenként, hogy aznap a tűzveszély kicsi, közepes, vagy éppen nagy, vagy extrém, tehát van egy ilyen
skála,
nagy tábla,
mutatóval,
és
igen,
mutatóval ellátva, ez mindenütt látszik egyébként, tehát ott mindenki naponta szembesül azzal, hogy körülbelül most a saját faluja milyen fenyegetettséggel bír. Ugyanakkor, amikor Cairnsbe voltunk, ott pedig hatalmas áradások voltak, és hát aztán a tévé híradón keresztül is láttam, Queenslandbe, és de még Ausztrália bent belső részein, ami jóval száraz szokott lenni, most akkora árvizek voltak, ami gyakorlatilag ilyen 1 millió hektárnyi területet öntött el a víz, tehát valóban ez a probléma létezik. Nyilvánvaló, próbálnak rákészülni. A szárazsággal talán még könnyebben tudnak megbirkózni, mert a öntözési rendszerek azok ki vannak építve, működnek.
De az árvizekkel?
Az árvizekkel nem egyszerű a dolog. Úgyhogy van azért, van ott kihívás bőven, de azt látom, hogy azért a rátermettség, szakemberállomány elég jó ahhoz, hogy többé-kevésbé, de ezt a kihívást, amit a klímaváltozás okoz, egyelőre úgy tűnik, meg tudják oldani.
A végére hagytam az egyik exporttermékünket, ami szintén az utóbbi évtizedekben futott föl ennyire, hát ez a bor. Ugye az ausztrál bor, ami hát korábban ilyen olcsó, hát nem azt mondom, hogy kínai színvonalú terméknek számított, de aztán olvastam róla, egy kicsit túl sok ültetvény volt, meg túlságosan sokan foglalkoztak vele, és leverték egymás árait. Ma már az ausztrál bor nem feltétlenül a legolcsóbb, csak persze én nem tudom megítélni, hogy mennyire minőség és mennyire járul hozzá Ausztrália export termékeinek a listájához, már úgy értem, hogy nagyobb mértékben, de minden esetre mutatja, hogy van innováció, tehát hogy előállnak új és új megoldásokkal, ami hát ránk sajnos nem annyira érvényes. Kóstolt ausztrál bort?
Hogyne, hát ez a, miután magam is foglalkozom borászattal, nagyon is érdekelt, hogy rossz véleményem volt az ausztrál borokról.
Tényleg? Most, amiket itt vett Pestel,
mert vagy? Amiket Magyarországon meg Európában hoznak, hát azok elég csapnivaló minőségűek. És aztán óriási meglepetésemre pont az ausztrál barátaim mondták, hogy hát na figyelj, ezt kóstolt meg, meg ezt, meg amazt. És kiderült, hogy ugyanazt a színvonalat tudják előállítani, amit Napa völgye Kaliforniába. Tehát, és ezek a borok bizony $100, meg $500 körül vannak. És de amit talán fontosnak tartok mondani, hogy láthatóan a minőségi borokban is hatalmas árelényük van. Tehát most konkrét dolgot mondjak, egy forintra átszámolva 6000 forintos Cabernet Sauvignon vörösbor, ez körülbelül ausztrál Penfolds vörösbor például, annak a minősége vetekszik a Magyarországon 15-20000 forintért árusított Cabernet Sauvignon, a villányi Cabernet Sauvignon. Na most nyilvánvaló, hogy milyen ezzel az árral exportpiacon labdában nem rugunk. Ők azzal a 6000 forintos ugye ilyen minőségű vörösborukkal, vagy merlóval, mást is lehet mondani, abszolút ott vannak a piacon, hiszen Ausztrália borexportja elképesztő mértékben, tehát utcahosszan nagyobb, mint a, talán ugye Franciaország, Olaszország előttük van.
Spanyol.
Spanyolok úgy szintén, de utána már Ausztrália jön.
Jó, hát erre viszont azt lehet mondani, és ez nem megnyugtató persze, hogy hát ők olyan mennyiséggel tudnak dolgozni, amivel a magyar borászok soha. Ennek következtében az árakat nem nagyon lehet csökkenteni. De hát nem is csak az árakkal van Magyarországon baj a borok tekintetében, hanem a minőséggel, lássuk be.
Igen. A borok egyébként, még egy fontos dolog, ha már agrár dolgokról beszélünk, az élmiszer árak nagyjából azok, mint Magyarországon. Ez azért lehetséges, mert ott áfa nem terheli az élmiszert, boron sincsen alapvetően, és emiatt a bor gyakorlatilag olcsó terméknek számít. Még a minőségi bor is olcsó terméknek számít, nem pedig az egyszerű.
Arányaiban, igen.
Így van.
Mert ha kétszer annyit keresek, mint Magyarországon, de ugyanannyira veszem meg a dolgot,
igen,
akkor az olcsó.
Tehát az élmiszer olcsó, és bizony tudnak enni, tehát ha nagyon jó minőségű, nagyon fejlett az ausztrál élmiszeripar, hogy konkrét dolgot mondjak, Ausztráliában a házi asszony otthon nem főz.
Nem főznek. Ez Európában is így van, már Nyugat-Európában régóta.
Igen, de mondjuk, ha éppen Magyarországra összehasonlítjuk, tehát ilyen, hogy vasárnapi ebéd, vagy milyen más, tök kizárt, elmennek étterembe, vagy pedig, aki kicsit az átlag alatt van, az pedig olyan készételt rendel, minden ABC, hipermarket, szupermarketben olyan elképesztő kínálat van készételekből, és olyan jó minőségű készételekből, hogy az illető csak annyit csinál, hogy bemegy, de bocsánat, mobilján megrendeli, hogy neki mi kell, és amikor bemegy érte, akkor ugye a QR kóddal ott rögtön megtalálja a sajátját, és viszi haza, nem főznek otthon. Ez megszűnt.
Jó. Azért azt vallja be, hogy azt a vasárnapi húsleves maga szereti megfőzni magának, ugye?
Én igen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm, hogy elmondta az élményeit. Hát igen, sok tanúságban, meg sok keserű tanúság abban, amit hallottunk. Raskó György agrár közgazdász volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.